153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Budor Miklós, grafikus és festőművész, életútját sokan ismerik és sokan szeretik. Budor Zsófia az ő felesége, akinek az életútjáról beszélgetünk. Ez talán azért is lehet fontos, mert Miklós életútját sok riportból, sok újságcikkből ismerhetik. Ám a nagy emberek mellett mindig állnak nagy asszonyok, és mi most azt céloztuk meg, hogy ezt bemutassuk. Aki eddig lemaradt Budor Zsófia életútjának az első részéről, feltétlenül hallgassa meg a hangabumból az ismétléseket. Most tartunk annál a pontnál, hogy Miklóssal összekerültetek, vállalnak minden nehézségét, anyagilag nagyon.
Hát ez egy nagyon érdekes történet, ugye, mert mikor ő felmondott a munkahelyén, akkor már mi vettünk kint a Mórizgáti tanyáknál egy aranyos kis tanyát gyakorlatilag, és oda kiköltöztünk. És hát ugye ott nem volt se víz, se villany. Volt a kis pottyantósként az udvarban, volt a keperfák, meg gémeskút, meg stb. Egészen addig, kérlek szépen, amíg nem jött egy óriási vihar, ami a gémeskutat ketté törte, a WC-re rádőlt a diófa, úgyhogy minden megszűnt nagy hirtelen. Ennek ellenére hát ebből is kimásztunk. És gyakorlatilag a Miklós a munkáját először petróleumlámpa mellett kezdte rajzolgatni, és aztán akkor, miután voltak nagyon jó barátok is a mi életünkben, így a Szanki TS elnök barátunk segített abban, hogy 2 év után lett villanyatanyán, úgyhogy akkor az már egy óriási nagy szó volt, meg aztán kicsit később lett egy csőkút is. De addig, kérlek szépen, kötéllel húztuk a kútból a vizet, én, érted, az automata mosógépes családi házból kiköltöztem a kézzel mosni címszóhoz, és volt télen olyan sztori, hogy kimostunk, kiteregettünk, jött egy olyan fagy, hogy a ruhákot megdermedtek, és azt 3 hétig nem tudtuk leszedni, mert addig fagy volt. És mire hajlítható lett a ruha, addigra mindennek kifakult a színe, és aztán akkor jót nevettünk a történeten. Na de az is hozzá tartozik ehhez a történethez, hogy addig, amíg én még bejártam dolgozni a volt férjem mellé, hát addig voltak azért problémák. Mert ugye a Miklós olyankor mindig elbizonytalanodott, hogy én visszamegyek oda, és hogy ott vagyunk együtt, hogy az hogy van, mert akkor együtt megebédelünk, meg amikor kapott valami csirkét, vagy gyümölcsöt, vagy bármit, abból én mindig vittem. És ez őt elbizonytalanította, hogy na vajon akkor hogy is van ez?
Visszamegye a jóba.
Igen. És aztán kérlek szépen, ez egyszer úgy történt, hogy amikor kimentem a tanyára, és láttam, hogy nagyon maga alatt van, és kérdeztem, hogy mégis mi a gond, és akkor ő ezt elmondta, hogy mi a gond, akkor volt az a kis trabant, kinyitottam a csomagtartót, bementem, és elkezdtem pakolni a kocsiba, és mondtam neki, hogy ne haragudj, ha te nem hiszel, és nem bízol bennem, akkor viszont látásra. És elkezdtem bepakolni, és mondtam, hogy én csak egyszer megyek el mindenhonnan. Innen is, de ahonnan eljöttem, oda sem megyek vissza. És akkor ő nem engedett elmenni. És attól fogva soha többet nem történt meg ilyen, hogy ő bizonytalan legyen, vagy ő kételkedjen bennem. Miket meséljek neked, ami a tanyához köt? Például azt, hogy nagyon szegények voltunk, borzasztó szegények voltunk. És járt a nagyvilág, az újírás, nem tudom, 5 folyóirat járt körülbelül, és hát sokszor gond volt az, hogy miből fizetjük ki. És aztán egyszer tudtuk, hogy jön a postás, de még nem volt miből, és akkor az előző lakók, kérlek szépen, itt az istáló mögött volt egy nagy kupac, érted, mindenféle szemét, és a szemét között rengeteg sörös üveg. És akkor jött az isteni sugallat, érted, hogy elkezdtük elmosogatni a sörös üvegeket, és aztán a Miklós kismotorral bevitte Bugacra, úgyhogy mire jött a postás, addigra megvolt, érted, a pénz, amiből ki tudtuk fizetni a folyóiratot. Na most, hát ugye a legnagyobb tragédia az én életemben, az az volt, hogy viperákkal találkoztam kint a tanyán.
Azt szerintem sokaknak gondot jelentene.
Ez nekem óriási gondot jelentett, mert ha valamitől tartok, azok a hüllők. És hogy ez miért van bennem, annak ellenére, hogy én csodálom őket, mert olyan gyönyörű némelyik hüllő, hogy az fantasztikus, csak ne legyen a közelembe. Na és aztán akkor kiderült, hogy a maga a tanya udvarunkba is van. Igen. Jaj. És amikor a macska ült szembe az istáló előtt a viperával, hát akkor én mondtam, hogy ezt én nem bírom sokáig. Na, elég az hozzá, hogy végül is a halasi doktor Szabó Miklós segített rajtunk, mert a Szabó Miklós már a Miklósnak 75-ben megnyitott egy kiállítást, amikor én még sehol nem voltam a képben, és hát a Miklós megkereste, és elmondta ezt az egész helyzetet, hogy valahogy szeretnénk kikerülni onnan, és mondjuk bekerülni a városba. És akkor a doktor Szabó Miklós segített bennünket ahhoz, hogy mi bekerülhettünk akkor ide Kiskunhalasra. És akkor gyakorlatilag mi 92-ig, 84. szeptemberétől 92-ig itt éltünk.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, szóval megmenekültél a viperáktól. Hallgatóink maradjanak velünk, Bodor Zsófia életútját folytatjuk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést Bodor Zsófia életútjáról. Ugye Bodor Miklóst választottad, akik eddig velünk tartottak, tudják, hogy ez milyen út volt, és hogy milyen sok örömmel és milyen sok nehézséggel járt együtt. És amikor így beszélgettünk a szünetben, azt mondtad nekem, hogy te nem Bodor Miklós múzsája voltál, hanem segítője. Mert sokan szokták ezt mondani, hogy te voltál a múzsája. Na szóval, ki voltál?
Hát igen, tulajdonképpen ezt sokszor hallottam, de mindig tiltakoztam ellene, mert én nem éreztem azt, hogy én a múzsája vagyok, hanem a háttérből segítettem a munkáját, amire ő mindig vágyott. Őneki ez volt a legnagyobb vágya, hogy ő rajzolhasson. És aztán akkor ez valóra vált azzal, hogy összekerültünk, és akármilyen nehezen, de eljutottunk idáig, hogy őneki egy olyan munkássága született, ami a Petőfi útról is szól. Nem is tudom neked, mit mondjak, mert például kiskunhalasi tabáni rajzok megszülettek, a védett református temetőnek a rajzai, rengeteg feszület, útszél, szóval a szakrális emlékeket mind begyűjtöttük, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a mai világban már ezek közül nagyon-nagyon sok megsemmisült. És így az ő rajzai ezt tovább viszik.
Szokták sokszor mondani, hogy a rosszból sokszor jó lesz, tehát az, hogy a pénzes állásból kikerült ő is, és tulajdonképpen te is, a döntésetek, hogy egymás mellett döntöttetek kapcsán. Igaz, hogy nagy sok nehézség árán, de hogy eljutott oda ő is, ahova talán igazából el kellett jusson. Ez a szakrális témák feldolgozása, ez melyik őtökből indult?
Hát elsősorban ő, az ő elképzelése, ő mielőtt én az életébe léptem, ő akkor is foglalkozott ezekkel, és már ez csak a haba tortán, hogy valóra tudta váltani, hogy nekem volt jogosítványom, mert ő neki nem volt jogosítványa, és ugye volt a kis Trabant, és akkor beültünk az autóba, és mentünk. Ő tudta, hogy hova szeretne menni, és ebből soha nem volt gond, hogy ő neki nincs jogsia, és ő ugye gyakorlatilag ez a 31 év így kovácsolt bennünket teljesen össze, ugye, mert nem tudtunk külön semmit megoldani. Ha ő azt mondta, hogy most ő szeretne elmenni mondjuk a Dunaföldvárra, vagy amikor már Kámban éltünk, akkor az Arborétumba, akkor mondjuk, hogyha éppen főztem, vagy mostam, akkor abba hagytam, és beültünk a kocsiba, és elmentünk.
Ehhez is nagyon erős akarat kell egyébként, mert én magamról tudom, hogy egy asszony, ha belefog valamibe, igen, ingerülté válik, hogyha abba megszakítják, és hát akkor ez akkor megtörtént többször. Hogy kerültetek Kámba Kiskunhalasról? Mert ugye mondtad, hogy először a tanyára kerültetek, semmi nem volt, de azért utána sikerült Kiskunhalasra bekerülni. És akkor hogy kerültetek Kámba?
Hát ugye jött a rendszerváltás, és gyakorlatilag a rendszerváltással megszűntek az ösztöndíjak, és nem volt bevétel. És ugye az a nyugdíj, ami neki volt, hát az a megélhetéshez kevés volt, viszont ugye így festmények meg egyebekből igazából nem lehetett még profitálni. És akkor volt egy ügynök, aki Vas megyéből járt ide hozzánk, és akkor ő vetette föl ezt a történetet, hogy ott tud egy kis tanyát, vagy egy kis házat Egervölgyben, és hogy menjünk el és nézzük meg. És akkor elindultunk oda, de hát amikor én abba bementem, abba a kis, akármilyen kis házikóba, akkor én azt tudtam, hogy én oda soha nem fogok kerülni. De akkor azt mondták, hogy hát nem engednek el bennünket úgy, hogy ne nézzünk még meg valamit, És akkor a Zsenyei művésztelepről volt egy hölgy, aki elvitt bennünket Kámba. És az nagyon érdekes volt, mert ahogy odaértünk Kámba, és befordultunk abba a Kisfaludi utcába, ott volt egy kis házikó, ami így mind a ketten ránéztünk, és azt mondtuk, hogy ha ez az, akkor ez jó. Hát igen, ám csak az a helyzet, hogy amikor ugye a szomszéd asszonytól megkérdeztük, hogy itt mi a helyzet, mondták, hogy igen, eladó, de hát nem itt lakik a tulajdonos, hanem Nagykanizsán. És aztán akkor, hát gyakorlatilag arról volt szó, hogy majd valahogy a nagykanizsai nénit majd megkeresik, és aztán akkor majd megtudják, hogy mi van. Igen, ám, de amikor mi elindultunk hazafelé, akkor a balatoni körforgalomnál mondom a Miklósnak, tudod mit, forduljunk vissza, menjünk el Nagykanizsára, keressük már meg ezt a nénit. És képzeld el, hogy elmentünk Nagykanizsára, és ő megtalálta a nénit. És akkor a néni mondta, hogy oké, eladó a ház, de nem annyira, amennyit nekünk mondtak, hanem az 200 ezerrel több ér. Hát mondtuk, hogy jó, majd meglátjuk. És aztán ez így indult el, hogy akkor már nem tudtunk ugye lemondani róla, de belül még nem jártunk. És akkor mondta a néni, hogy hát ő neki lesz egy műtét, amit Pécset a lányáéknál fognak elvégezni, és hogy addig nem tud eljönni, és nem tudunk kipakolni, és aztán azt mondta, hogy amint ez meg lesz, akkor megoldjuk. És képzeld el, hogy megműtötték a nénit, és 3 hét múlva meghalt, mert benne felejtettek egy tampont. És gyakorlatilag ez egy annyira bonyolultá vált helyzet volt, hogy akkor a lányát kellett ugye megkérni, hogy ezt oldjuk meg. Mert hogyha a néni meghal, akkor mire hagyatéki tárgyalás és minden megtörténik, hát akkor ebből mikor lesz valami. Na és akkor ez így megoldódott, hogy a lányáikon keresztül végül is meg tudtuk venni ezt a kis házat, és szegény néni pedig 3 hét után meghalt. És akkor hát a kisház ugye a miénk lett, és az volt az érdekes, hogy 2 testvér lakott ott, a másik ház a másik testvéré volt. Ezt úgy képzeld el, hogy 2 telek egymás mellett. Ez a pici, ez 36 négyzetméteres volt, amit megvettünk, a másik pedig 68 négyzetméteres, egy nagyobb terület. És hát ugye gyakorlatilag mind a két ház aztán a végén eladóvá vált, mert ha ezt az ember előre tudja, ugye akkor ennyire nem siet, de akkor azt mondta a Miklós, hogy most gondolj bele abba, hogy ide jöttünk, és hogyha ezt a házat valaki megveszi, és itt disznókat fog hízlalni, hogy akkor mi miért vagyunk itt? Na és akkor ennyi volt a kérésünk hozzá, hogy ha eladóvá válik a másik ház, akkor szóljon, mert akkor mi szeretnénk az első vevők lenni. Na most tudod, amikor az ember pénz nélkül házat vásárol, hát arról nincs mit beszélni. És akkor szegény Miklós 1 vagy 2 hónapon keresztül eszméletlen sokat dolgozott, ugye az ügynököknek, és így sikerült annyi pénzt összehozni, hogy a 3/4 része meglegyen annak a háznak. Igen ám, de a másik része honnan lesz meg? És akkor segített a középső lányom, annak volt egy barátja, de ez most jó értelembe vett barátja, aki kisegített bennünket kamatmentesen, hogy azt a részt ő fedezi. Na és akkor így jutottunk hozzá a másik házhoz is, és így lett nekünk ez a 2 kis ház azzal a csodálatos nagy kerttel, amit aztán varázsoltunk belőle, mert tényleg egy kis arborétum lett belőle.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Bodor Zsófia mesél az életükről.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést, életútriportot Bodor Zsófiával. Kámba kerültetek, megvettétek sok-sok munkával, ráéreztetek erre a házra. Egyébként nagyon érdekes, hogy egy csomó dologba a belső hangra lehet és kell hallgatni, és hát ez a házvásárlás is így történt. Milyenek voltak ezek az évek? Mondtad itt a szünetben nekem, hogy Miklós, Bodor Miklós a életének az egyik leghosszabb szakaszát töltötte itt ebben a csodálatos környezetben.
Igen, hát ugye tulajdonképpen őt az hozta ide, hogy a Jeli Arborétum ott volt 3,5 kilométerre tőlünk, ami közigazgatásilag gyakorlatilag Kámhoz tartozik. És hát ugye, amikor oda először elvittem, az pont a névnapomra esett, mert májusban a legszebb az arborétum. Akkor nyílnak a rododendronok, ami valami csoda. És amikor ő ezt meglátta, akkor ő azt mondta, hogy talán ide fogunk költözni. És akkor egy hónapon belül, kérlek szépen, annyira rendbe tettük a kis házat, azaz ő nem, mert ő ilyesmiben nem vett részt.
Te voltál a gyakorlatias.
Ezeket nekem kellett megoldani, úgyhogy megoldottuk azt, hogy egy hónap alatt mondjuk lakhatóvá tettük a kis házat, és akkor oda költöztünk. És hát ő neki ez egy teljesen új terület volt, és akkor nagy lelkesedéssel újra minden színekbe látott, újra elkezdett festeni. Akkor ugye közben, hogy megvettük a másik házat, akkor az is fel lett újítva, és akkor az történt, hogy mi a nagy részbe mentünk át, ott tudott dolgozni, és a gyerekek, ha jöttek, akkor ők meg a kis házba voltak, és időközben abból a kertből, ami régen ugye veteményes, meg mit tudom én mi volt, abból varázsoltunk egy kis arborétumot. Úgyhogy amikor jöttek az emberek, és a kerítésen bekiabáltak, hogy Miklós bácsi mit csinál, akkor miért nem krumplit ültetnek, akkor mondta a Miklós bácsi, hogy nem krumplit ültetünk, hanem nekem ez a gyűjtő területem, és én itt nyaralok. És aztán eltelt ez a 20 év, és képzeld el, hogy egész Kám úgy kivirágosodott, és olyan csodálatos lett, értett, hogy olyan gyönyörű kertek születtek, meg ablakokba virágok, meg egyebek, úgyhogy valami változást hoztunk Kámnak az életébe, és úgy, igen. Szóval ezek...
Divatot csináltatok.
Igen, és nagyon szép Kám, és tényleg gyönyörű minden. Úgyhogy a mai napig
is. Miklós is ültetett? Tehát ugye te voltál a gyakorlatias, de hogy a kertezésben részt vett?
Hát tulajdonképpen az az igazság, hogy amikor elültettünk egy fát, abba természetes, hogy segített. De például amikor füvet kellett nyírni, akkor próbálta néha kivenni a kezemből, de nem engedtem, hanem az az én feladatom volt, úgyhogy ott Vas megyében, miután ott mindig van pára, 5 naponként kellett füvet nyírni. És hát azért mondjuk az a hatalmas nagy kert, azért az elég nagy meló volt így 5 naponként végignyírni, meg hát mondjuk a téli tűzifát én vágtam össze. Azért, hogy kíméljem a kezét.
Hát igen, akkor teljesen igazolva látjuk, hogy nem a múzsa, hanem a háttér voltál, amiben ő alkothatott. Közben történt valami érdekes az életedben, amiről meséltél, halljuk.
Hát igen, az történt, hogy miután a nagymamának volt egy ilyen megjegyzése, hogy nem biztos, hogy testvérek vagyunk mi a bátyámmal, hát ez egy érdekes történet, ami a mai napig nem derül ki, hogy most mi volt ebből az igazság, de közben Brazíliából jött egy telefon, hogy megvan a féltestvérem. És aztán így most azóta gazdagodtam egy féltestvérrel, aki már 3-szor eljött meglátogatni, és most készül 4-szerre is.
És ez jó érzés?
Nekem igen, jó érzés. Én nekem jó érzés, a bátyám viszont nem fogadta el. Az a helyzet, hogy érdekes módon nem tudom, hogy ez miért van így. A bátyám azt mondta, hogy az apja egy gazember volt, és ő nem akar még a fiával sem szóba állni, holott ugyanúgy nem tehet semmiről a Miklós, mint ahogy mi sem tehettünk arról, hogy elment, és hogy azt sem tudom, hogy mi abban a helyzetben, amiben akkor volt az apánk, hogy mi mit tettünk volna. Na most én nem akartam büntetni a Miklóst, és...
Ugye itt a féltestvéredről beszélünk,
igen,
Miklós.
Igen, igen, a féltestvéremről. 3 nappal ezelőtt hívott föl telefonon, és akkor jó fél órát beszélgettünk, úgyhogy mi tartjuk a kapcsolatot. Sajnos az itteni tesóm az meg meghalt 2 hónapja.
Érdekesek ezek a dolgok. Mondtad, hogy amikor megjelent a Brazíliából a féltestvéred, azt érezted, hogy igen, összetartoztok. Ez megint az a belső hang szerint, amit sokkal komolyabban kellene vennünk és hallgatni rá. Kámi évek. Hány évesen került oda Miklós?
67 éves lehetett, amikor oda kerültünk, de ő neki ez nem jelentett semmi gondot, szóval nem úgy van, hogy öreg fát nem ültetünk át. Ő ott rögtön otthon érezte magát, és nagyon jó. Végig tényleg nagyon jó. Hogyha nem jön ez a malőr, ez a betegség, akkor nem tudom, azt nem mondom, hogy most is élne, de hogy más lett volna a helyzet, az biztos, viszont egy rossz gyógyszer okozta azt, hogy ez a probléma elindult, és ezen nem lehetett már változtatni. A végén ő kerekesszékbe kényszerült, és az utolsó 1-2 hónapban nem tudott beszélni. És ő mindig azt mondta, hogy ő addig él, amíg dolgozni tud. És ő ezt betartotta, mert azokat a rajzokat, amiket ott látsz, azok a kicsik, azokat kérlek szépen már úgy rajzolta, hogy béna volt, és a kezébe kellett adni a tollat, de még mindig rajzolt. És amikor május 11-én megrajzolt egy virágot az én névnapomra, ami 15-én lett volna, akkor letette a tollat, és többet nem rajzolt. És július 18-án meghalt. Úgyhogy ő tényleg betartotta, hogy addig él, amíg dolgozni tud.
Hát ebben sokan vannak így, azt gondolom valahol fizikailag és lélekben egyaránt. Főleg férfiak talán. Innen fogjuk folytatni egy pici befejezéssel, ami talán nem is pici, hiszen 9 éve eltelt, hogy azóta hogyan élsz. Maradjanak velünk hallgatóink, Bodor Zsófia életútjában vagyunk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, és Bodor Zsófiával beszélgetünk tovább. Itt a szünetben ismét beszélgettünk arról, hogy milyen érdekes is a sors, vagy az Úristen, hogy a Torma János Múzeumban láttalak én meg téged, és Bodor Miklós életútja mellett nekem izgalmasabbá vált egy picit, mint nőnek, egy női sors, amely a tiéd, a maga bátorságával, küzdelmeivel és szépségeivel. Most annál a szakasznál járunk, hogy Miklós meghalt, és mi történt veled azóta, az alatt a 9 év alatt? Visszakerültél Kiskunhalasra, rögtön-e? Hogy történt?
Gyakorlatilag nem rögtön, ugye, mert júliusban halt meg, és hát az első tél az nagyon kegyetlen. Egy ilyen kis faluban, ahol 430 ember él, hiába vannak barátok, meg szomszédok, meg minden, amit elmondhat, nem telepedhetsz rá senkire a saját bánatoddal. És ez azt jelentette, hogy én állandóan kötöttem, horgoltam, csak azért, hogy elfoglaljam magam. És akkor valahogy ezek a hosszú esték, ugye, amik rám vártak, hát oda jutottam, hogy a Miklós munkásságát én szeretném megmenteni. Hát az a rengeteg munka, ami benne van, hát úgy voltam vele, hogyha most ez itt tulajdonképpen tönkre megy, hogyha nem lesz gondozásban, akkor jött egy ötlet, hogy megpróbálom a kiskunhalasi polgármester urat megkeresni, aki akkor a Gyovai úr volt, és megkérdezni, hogy milyen lehetőség van arra, hogy én a Miklós munkásságát átadjam a városnak, és én kérek egy lakhatási lehetőséget. És akkor ez egy érdekes történet, mert ugye felvettem a kapcsolatot Kiskunhalassal, kaptam egy időpontot, ami megint nagyon-nagyon-nagyon érdekes, mert gondold el, hogy április 21-ét vagy 22-ét jelölte meg a polgármester úr. És gondold el, hogy nekem 22-én van a születésnapom. És akkor mondtam, hogy 22-én akkor jövök. És tulajdonképpen elhoztam egy anyagot, meg elmondtam, hogy én mit szeretnék, és akkor azt mondta, hogy rendben van, el fog valaki jönni hozzám, megnézik, hogy miről van szó, és akkor a testület majd dönt, hogy befogadnak vagy nem. Hát gyakorlatilag a Halász Balázs jött hozzám, és a Kolarics Gáborral együtt, és ők megnézték az anyagot, mondták, hogy megbeszélik a polgármester úrral, és akkor jelzik felém. És akkor valóban jelezték, hogy rendben van, befogadja a város a Miklós munkáját, és én akkor ugye már nagyon, már szeptember volt, és közeledett az október, meg a tél, és akkor felhívtam a Halász Balázst, és annyit kértem tőle, hogy egyet tegyenek meg, hogy én nekem a telet már ne kelljen ott töltenem. És ezt megtették, és azóta itt vagyok.
És milyen jó, hogy itt vagy.
Igen, és azt tudom neked mondani, hogy minden régi barátság, szang, halas, bárhonnan mind működik továbbra, sőt, nagyon sok új barátság szövődött, és ilyen szempontból én jól érzem magam, jó helyen vagyok, és a mostani városvezetés is elfogadott, és segít, és tényleg csak jót mondhatok, semmi mást.
Amikor beszélgettünk a szünetekben, itt rengeteg gyönyörű kézimunka vesz körbe. Hogyan telnek most a napjaid?
Hát ez a modern rabszolgasors, mert ahhoz, hogy én ezt túléljem, az egyedüllétet és a magányt, azaz hát nem tudom, nem magány ez, hanem ezt, hogy nincs kiről gondoskodnod, és nincs kiért felelősséget vállalnod, én ezt nehezen viselem. És így alakult ki az, hogy elkezdtem babákat horgolni, tavaly októberben piroskánál megtanultam ugye a harisnyavirágokat csinálni, és azóta ezzel elfoglalom magam, amennyire lehet. Meg hát azért mindig történik valami körülöttem, hol a barátokkal megyünk ide, vagy oda, vagy amoda, szóval igyekszem túlélni.
És nyitottnak lenni, hiszen az első kérdésemre rögtön igent mondtál, és gyakorlatilag a mi megismerkedésünk is egy kicsit a nyitottságnak köszönhető. A nyitottság talán az egyik legizgalmasabb dolog, nyitott embernek tartod magad?
Én igen, szóval én nekem nincsenek titkaim, és nem is akarok senkit manipulálni, ez a másik. Vannak emberek, akikkel rögtön megtalálod a hangot, akivel pedig nem, azzal az ember megtartja a három lépés távolságot, de nem ítélkezem senki fölött, el tudok fogadni embereket úgy, ahogy, és ezt mind a Miklóstól tanultam meg, hogy ő úgy állt az emberekhez, hogy az egyszerűen hihetetlen. Szóval azt tudom neked mondani, hogy a Miklós még az ellenségei is szerették, és soha nem mondanak rosszat róla. És azért eltelt 9 év, és őt még mindig a kiállításon, nem tudom, hogy ott voltál-e, de gyakorlatilag eljöttek Vas megyéből, Jákról, Szombathelyről, Budapestről, Bajáról, Szekszárdról, így, hogy 9 éve már nincs közöttünk. És nem azért, mert még soha nem voltak Bodor Miklós kiállításon, hanem azért, mert ennyire a szívükben él még mindig a Miklós.
Zsófia, mostantól kezdve te is a szívünkben élsz, mert azt gondolom, hogy egy asszonyi sors bontakozott ki előttünk, amennyire ki tudott bontakozni, így a rádió hullám hosszán, és nagyon köszönöm, hogy mindezt megosztottad velünk. Én azt gondolom, hogy tudunk ebből táplálkozni.
És köszönöm szépen, hogy itt voltál, örülök, hogy megismertelek, és bízzunk benne, hogy az emberekben nem kelt rossz szájízt az, amit én elmeséltem.
Semmiképp. Azt gondolom, talán inkább gyógyulni tudunk belőle. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Bodor Zsófiával beszélgettünk, ha lemaradtak a beszélgetésünk elejéről, 2 részben a Hallas Rádió Hangabumában megtalálhatják. Ha nem hallgatnak, ne hagyják ki. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.